Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és ebben az adásban Kerekes Viktória színésznővel beszélgetek.
Így igaz, üdvözlünk mindenkit.
Az első kérdésem lehet, hogy furcsa kérdés, ki szerkeszti a te Wikipédia oldaladat, tudsz róla?
Fogalmam sincs, de arról se, hogy mikor láttam. Miért? Gond van vele?
Nem, csak az átlaghoz képest nagyon informatív. Sok szerepet felsorol, sokkal többet elárul rólad, azt hiszem, mint amennyit egy átlag kortárs színésznőről meg lehet tudni.
Igen?
Szerepelnek benne ilyen mondatok, hogy mesterei, Törőcsik Mari és Kis Mari.
Így nem is igaz ráadásul. Törőcsik Mari tulajdonképpen egy kört, egy néhány hónapot töltött velünk a főiskolán, az nagyon emlékezetes volt. Nagyon-nagyon. Ő mindig azt mondta, hogy ő egyáltalán nem tud tanítani, gyakorlata sincs benne, és egyáltalán nem is érti, hogy került ide.
És hogy került oda?
Hát őt még, mi elég sok, az én osztályom egy nagyon zűrös osztály volt, és mi nagyon sok tanárt magunk hívtunk, de Törőcsik Marit azt hiszem a főiskola, vagy maga Kerényi Imre, aki az én osztályfőnököm volt, ő hívta, ha jól emlékszem. Tehát őt nem mi kerestük meg. És ő mindig elmondta, hogy ő tudja, hogy ez nagyon rossz módszer, de ő csak a példájával tud tanítani. Tehát ugye azt mondják a színházban, hogy előjátszva segíteni egy színészt, az nagyon vacak, több szempontból is, de ő mégis így tudott dolgozni, és őrületesen sokat tanultunk tőle, Otelló volt a téma. Kismari, akivel tegnap előtt játszottam együtt, hála Istennek. Kismari az én védőangyalom volt, amikor bekeveredtem egy évre a Madách színházba, és vele volt öröm együtt lenni. A színpadon is, és a színpadon kívül is. Meg Gávölgyi Jánossal. Őt imádtam.
Ő nem szerepelt a Wikipédia oldalon. De honnan kerülnek ki rólad ilyen infók? A bulvár sajtó nyomán, vagy...
Hát annak idején, amikor egy pár évet így szappanoperáztam, akkor lehet, hogy bár borzasztóan rossz viszonyt nem ápoltam a bulvár sajtóval, tehát ott aztán nagyon kevés jelent meg rólam, de lehetséges, igen. Lehetséges. Őket biztos, hogy megemlítettem, hogyha valaki kérdezte, hogy kit szeretek, vagy kivel töltöttem szívesen ezt a színész esdit.
Mondtad ezt a nehéz osztályt, hogy...
Hát igen.
Nehezen, akkor is, mit jelent ez? Nehezen kezelhető, vagy nehezen formálható? Nyilván valakik válogattak.
Tehát először is
titeket.
Egy nagyon... Így van. Kerényi Imre válogatott minket, én az ő osztályában jártam. Ez a rendszerváltás évei, tehát 88-tól 92-ig. A főiskola is, akkor még főiskola volt, hatalmasat változott közben. Nekünk köszönhetően is, és a világváltozásainak köszönhetően is. Kerényi Imre is hatalmas változások közepette volt akkoriban, és nagyon kevés energiát és figyelmet fordított ránk. És az én osztályom ott is széthullott, azóta pedig végzetesen. Tehát színpadon vagyok én, és hát talán még egy-egy ember nagy néha, de tulajdonképpen mint osztály vagy. Tehát mint közösség egyáltalán nem létezünk, épp hogy csak tartjuk egymással a kapcsolatot, leginkább azokkal tartom a kapcsolatot, akik egész más pályán vannak. Kerényi Imrével egyáltalán nem tartjuk a kapcsolatot, számtalanokból, és olyan szomorú sorsú kis osztály voltunk. Tehát, hogyha a színház felől nézem, mert vannak nagyon szép egyéni sorsok. Tehát van olyan osztálytársam, aki Hollywoodban filmek dizájnere. Nagyon-nagyon komoly karriert futott be. Többen vannak külföldön, de az is szép karrier, hogy az egyik osztálytársam, elnézést, Ausztráliában több gyermeknek az édesanyja, és ő teljesen boldog ezzel. Szétszórodtunk. Nem baj, csak tény.
Akkor, ha jól értem, te küzdöttél azért, hogy a pályán maradj és színésznő legyél.
Messze nem eléggé. Az én ambícióm az mindig addig tartott, hogy ez klassz dolog, hogy én tehetséges vagyok, és az fontos, hogy ezt lássák, és akkor alkalmanként azt éreztem, hogy képes vagyok, vagy fontos, hogy elmondjak valamit a világról, amit érzek. De igazi ambíció az nem volt bennem. Vagy nincs.
Azt hiszem, a Kerényitől olvastam ezt, hogy azt kívánja neked, hogy legyen annyi szerencséd a pályán, amennyi
tehetséged. Nem. Ez Zsámbéki Gábor mondta nekem a katonában, amikor úgy döntöttem, hogy nem a katonába szerződöm, hanem más kalandba bocsájtkozom.
Igen, igen.
És akkor azt mondta nekem, hogy azt kívánja, hogy annyi szerencsém legyen, amennyi tehetségem van. Én nagyon szeretem őt egyébként.
Van annyi szerencséd?
A bajban mindig. Tehát amikor nagy megrekedés van, vagy nagy recsenés, akkor a 24. órában egyszer csak, ezt nem tudom, szerencse, hívjuk így, egyszer csak szerencsém lesz, igen.
Most milyen ágban vagy? Ha jól láttam, akkor, ha jól számoltam, 7 futó előadásod is.
Legalább, igen.
Van, sok az Őrkényben, de független színházakban is játszol.
Olyan szempontból szerintem meredeken fölfelé ívelő szakaszban vagyok, hogy olyan emberekkel találkozom és dolgozom, akik nagyon-nagyon fontosak a számomra. Egy olyan társulatnak a tagja lehetek, hát egyrészt öröm velük együtt lenni, olyan minőségű emberek, másrészt a színház, az Örkény Színház olyan minőségű munkát képvisel, ami egyszerűen nem megy egy szint alá. Azt nem tudom, hogy hányszor tudjuk átvinni a hálót, de úgy érzem, hogy ez egy nagyon érett, nagyon komoly, nagyon izgalmas társulat, és nagyon büszke vagyok rá, hogy velük dolgozhatom. Másrészt pedig, amit élethalál kérdésnek tartok egy színész számára, hogy dolgozom függetlenekkel. Tehát az, hogy én a Gólemben dolgoztam, és most dolgozni fogok, az, hogy Gergye Krisztiánnal dolgozhatom, ezek ajándékok az életemben. De olyan ajándékok, amiket hívtam. Tehát én egy picit azt érzem, hogy egy színész akkor őrizheti meg a szellemi fiatalságát, meg a mozgékonyságát, hogyha függetlenekkel dolgozik, és hogyha fiatalokkal dolgozik. És nekem ez most mind a kettő van. Most a minap Gárdos Péter osztályával forgattam egy vizsgafilmet, és az, hogy tehetséges, energikus, alázatos, intelligens, kedves emberek között toltam végig egy 18-20 órát, az olyan töltet, ami nagyon erősen tovább lök. Boldogság volt. Írtam is a Gárdosnak egy SMS-t, hogy lehet büszkének lenni, vagy szerencséjük van, vagy jó munkát végeznek.
Egyszerűen felszabadító vagy, van ebben a generációban valami, ami más, amit meg lehet, be lehet építeni?
Nagyon felszabadító, és ugye nekem ők a gyerekeim lehetnének, olyan sokszor érezzük azt, hogy úristen, mekkora baj van. Persze, sok szempontból baj van, és ezeknek a gyerekeknek százszor nehezebb elindulni az útjukon, mint nekünk volt. De az ifjúságból kiölhetetlen a nyitottság, a kíváncsiság, a tennivágyás, szóval nincs nagyon nagy baj. Nagy öröm volt találkozni velük, és szerintem klassz lett, amit csináltunk.
És tartunk egy rövid zenés szünetet. Te magad hoztad a zenéket, amiket szeretnénk betenni a műsorba.
Mik te meg azt mondtad, hogy klasszak.
Igen, jó.
Hát hallgassuk meg az elsőt, és akkor elmondom azzal kapcsolatban, jó?
Rendben.
I live deep in symmetry, in my anonymity. Je t'adore ma vie. I'll take hours to perfect in this room of disconnect. All I need are mannequins and me. Fabrics draped from arm to arm, rescuing my heart from harm. All that I conceive speaks of thinness. Clean my fashion dreams, costume in and model scream. Fame is nothing more than forced arrest. Let them comment of my cold behavior. Beauty has a price that's paid by greed. Thank you.
every single last regret. Solitarily there is one quest. To my cause I will devote all my passion, note for note, to create and fill this emptiness. When they speak their words of my demeanor, I will let them fuel what they fire. Where I am, I will stand alone. I don't need the money, I don't want for much. These two hands, never will they mourn. I'd rather you not love me before you want too much. Fading as I live in isolation, information spreads that I have left. For them, let it be an education. Those who cherish me will not let them forget where I am.
Üdvözlök mindenkit, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora a Rádió Q-n. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Kerekes Viktória színésznővel beszélgetek.
Így igaz.
Mi volt a zene, amit most hallottunk, és miért fontos ez neked?
Caro Emerald énekelt Paris című dalát. Azt hiszem, hogy a Facebookra tette föl valaki, egész messzire. Igen. Egy srác, aki Amerikában él, és nagyon megszerettem ezt a dalt, de olyannyira, hogy ezt most elkezdtük tanulni az Örkényben, más hangszerelésben.
És egy előadás kapcsán?
Minden évben csinálunk Örkénykert címmel egy évnyitót a... Hát eddig parkoló volt, de most már betonparkocskává avanzsált előterünkben. És ott lehet olyat csinálni, van egy olyan része az egésznapos programnak, hogy... Nagy koncert, mindenki zenéket választ, és a mi zenei vezetőnkkel hangszerelünk, gyakorolunk, tanulunk, kitaláljuk, és akkor ebből lesz egy általában nagyon jó hangulatú esti koncert. És én ezt választottam a következőre. A tavalyi nem tudtam részt venni, mert bemutatom volt Gergye Krisztián a Zsámbékon, és ezt választottam a következő körbe, és elkezdtük tanulni.
Szeptemberre készülsz.
Is, meg az Ördökatlan Fesztiválra is megyünk augusztusban, ahol az Örkény Színház kiemelt meghívott vendég lesz, és akkor ott is fogunk zenélni. De általában egyébként, tehát valahogy úgy ez olyan folyamatos évközben, amikor ráérünk, akkor zenélünk egy picit. Ezt nagyon szeretem, ezt a dalt. Szanner Annával fogjuk. Zongorával, gitárral és kalimbával.
Játszó hangszerem?
Nem.
Szeretnél?
Olyannyira szeretnék, hogy egy kis ritmus tanulás, tehát hogy valami, ami dobhoz köthető, az itt áll a küszöbön, hogy elkezdek tanulni, igen.
Miért pont a dob?
Ritmus. Hát az élet szerintem három dolgom múlik, vagy számomra három meghatározó, minek mondják ezt, ablak van, amin keresztül nézem a világot, ízlés, ritmus és mérték. És a zenében tanulnék egy kis ritmust.
Ízlésed már van.
Hát, valamilyen mindenkinek van.
És mértéket tudsz tartani?
Nagyon nagy feladat nekem. Nagyon nehéz, a legnehezebb mértéket tartani.
Füranikon mondta rólad, hogy vonzod a szélsőséges helyzeteket.
Igen.
Vonzod, vagy csinálod?
Hű, de jó kérdés. Pú. Biztos, hogy mindkettő. Szeretem próbára tenni magam, igen.
olvastam veled kapcsolatban ezt a szót többször, hogy díva.
Hát ez értelmezhetetlen.
Nem tudom megfogni, hogy mi a díva, de kétszer is előkerült.
Hát lehet, nem tudom, lehet, hogy van valami alkati sajátosságom, hogy ilyen nagy, meg olyan lobog a haja, vagy nem tudom. Mert egyszerűen ez nekem, szerinted mi az, hogy díva? Nem pejoratív egy
érzem,
picit?
Hogy a...
Meg nem lehet megközelíthetetlen, vagy nem...
Lehet úgy használni, hanem igen, amit mondasz, hogy nagy. Hogy, hogy benne van a személyisége. Nem,
van, a díva szóban van nekem valami megközelíthetetlen tökéletesség, meg talán valami, aki díva, az mindig az. A díva az nem formálható. Nem? Lana Turner, vagy nem tudom, Maria Callas, vagy persze jelenthet egy nagyon finom, vagy mély minőséget is, de a díva az mindig önmaga. Én azt szeretném, hogyha nagyon képlékeny lennék. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Tehát, hogy...
Azon gondolkodom, hogy mit látunk belőled a színpadon. Téged látunk a színpadon, vagy teljesen bele tudsz menni a szerepbe?
Biztos, hogy engem. És ezért fontos, hogy képlékeny, rugalmas és tág határú legyen egy személyiség, hogy abban nagyon sok féleség beleférjen.
Gergye Krisztiánnak abban az előadásában, amiben játszol,
igen,
ez elő is került interjúk során, hogy mennyire különböző nőtípusokat választott ezekre a szerepekre. Tehát ezek szerint mégis van valami típus, ami lejön a színpadon.
Az én szerepem az egy arisztokrata, illetve ők, a Duperré és a Charlotte Corday, ők a polgárságnak a legmagasabb fokán álló társadalmi réteg, nem kifejezetten arisztokraták. Tehát nyilván a fejem, az agyam, a fizikai alkatom, a hangom, a gondolkodásom és a mozgásom módja, vagy hangulata, az valószínű van benne valami, hát nem is tudom, arisztokratikus, vagy finom, vagy olyan furcsa az embernek magát meghatároznia. A Gergyénél valóban így van, és ő végig arra felé vezetett engem, hogy ez a személyiség, ez soha ne engedjen a stílusból, a finomságból. Bármit mond, az szofisztikált legyen.
Ez olyan dívásan hangzik.
Dívásan?
De az nem rossz.
Csak ennyiben, tehát a díva az nyilván egy magas minőségű kategória.
A díva az, akit megjegyeznek.
Ez biztos. Igen, ez így van. Igen. Szoktam nyomot hagyni az emberekben, azt hiszem.
Magánéletben is.
Uh-huh.
Hogy lettél te színésznő?
Hát volt egy nagyon magasan fejlett kommunikációs készségem, amit már az óvodában nagyon villogtattam. És aztán úgy nagyon sokat vándoroltunk anyukámmal, úgy fizikailag is, és éppen Miskolcon laktunk, amikor jött a Szentesi Drámatagozatról egy levél, hogy lehet oda jelentkezni, és akkor elmentem felvételizni, felvettek, és azért az egy nagyon-nagyon erős közeg volt. Tehát ott Bácskai Miska bácsitól, meg azoktól a tanároktól, akik ott akkor tanítottak, olyan rengeteget kaptunk színházból, humán kultúrából, zenéből, filmből, hogy besodródtam. De azt akkor elhatároztam, hogy egyetlen egyszer felvételizem, és ha nem, akkor pedig Kőker főiskolára megyek. Azért, mert ezzel a felvételi őrülettel járó stresszt az egyáltalán nem bírom. Ahogy nem bírom a bemutatókat, se, ezt nem bírom egyáltalán. És akkor szerencsém volt, felvettek elsőre, nem tudtam volna még egyszer végigcsinálni.
Szerencséd volt, vagy megdolgoztál érte?
Előtte megdolgoztam érte, a pillanatban pedig szerencsém volt több szempontból is, hogy éppen aznap képes voltam valamelyest koncentrálni. Abban is szerencsém volt, hogy Kerényi Imre valószínűleg ezt az alkatot, ami én vagyok, kedvelte, vagy neki. Tehát, hogy ezer szerencsén is múlik a felvételi. Nagyon érdekes, mert most már ugye úgy van a felvétel, hogy a harmadrostán egy hetet töltenek együtt a gyerekek, aminek rengeteg előnye van, mert egy hét alatt azért mégiscsak vannak az embernek könnyebb pillanatai is, vagy nyitottabb pillanatai, amikor könnyedebben tud dolgozni. Jobban meg lehet valakit ismerni, de utána kiesni. Hát az iszonyú lehet. Nagyon sajnálom őket, mert ott már ezek a gyerekek belekóstolnak abba, hogy milyen egyetemistának lenni. Akkor egy kör volt. Abban a pillanatban kellett klassznak lenni.
Akkor klassz voltál?
Nem egészen, mert visszahívtak a harmadrostán. Még egyszer meg akartak nézni. Csak akkor meg már azért volt szerencsé, mert már minden feszültség kiment belőlem, és akkor már hát most már minden mindegy hangulatban mentem vissza, és szerintem ez nekem segített, vagy oldott engem.
Miért pont Külker?
Hát a mozgékonyság. Utazni. Tehát úton lenni fejben is, meg fizikailag is. Meg akkor ez egy olyan társadalom volt, ahol én nem olyan nagyon szívesen voltam. És akkor azt gondoltam, hogy olyan dolgot fogok tanulni, amivel mozoghatok a világban. Jól itthon maradtam aztán.
De jól láttam, volt kanadai játékfilm, amiben játszottál.
Azt itt forgatták, de pont Kanadában lett volna lehetőségem. Tehát ott adódott nekem egy modellkarrier, egy elég komoly. Úgy, de nem ezt választottam. Akkor vettek fel a főiskolára, és én azt választottam. És egyáltalán nem bántam meg egyébként, hogy itthon maradtam.
Mesélsz erről, hogy hogy volt?
Azt történt nekem, az édesapám kint élt, meg él is, illetve félig kint, most már félig itthon, Torontóban, és amikor egy nyarat nála töltöttem az érettségi után, akkor azt mondta, hogy szerinte érdemes lenne nekem csináltatni egy portfóliót. És akkor volt ez kedvem, csináltunk egy fotózást, és a portfóliót elvittük a Linda Evangelista ügynökségéhez Torontóban, és azt mondták, hogy maradjak. És akkor mondtam, hogy hát mondjuk azt nem, szóval én most hazamegyek.
Annyira nem volt elkötelezett?
Nem. A fotózás az úgy érdekelt, akkor azóta nem, egyáltalán nem szeretem, de már az, hogy én itthon hagyjam egyedül az anyukámat, hogy én ne próbáljam ki, hogy milyen az az iskola, ahova annyi stresszel és izgalommal és várakozva bejutottam, vagy előbb kellett volna ez történjen velem, vagy később. De nem bántam.
Még megtörténhet.
Gondolod?
Tartunk ismét egy rövid szünetet, hamarosan jövünk vissza. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, a Rádió Kún, Stuber Andrea műsora. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Kerekes Viktória színésznővel beszélgetek.
Így igaz.
Milyen zenét hallgattunk most?
Sing, 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 Benny Goodman.
Klasszikus.
Klasszikus swing. És azért szerettem volna, hogyha hallgatunk egy kis swinget, mert én csináltam az Örkényben egy swing zenekart, amivel érdemes...
Beszéltünk arról, hogy nem játszol hangszeren.
Nem, ebben énekelek, ebben is.
Egyelőre, amíg nem dobolsz.
Amíg nem dobolok. Ó, hát swingben dobolni, az igen. Azt hiszem, hogy ez egy következő életemre fog maradni, hogy a swingig jussak. Tehát énekelünk hárman, és annyian zenélnek mögöttünk, ahányan éppen ráérnek. Volt már egész big bandes változat is, volt már a 8 zenészünk, volt van, hogy hárman vannak velünk. Rengeteg munkát öltünk bele. Tehát az első örkénykertes swing fellépésre ott talán 5 vagy 6 számot énekeltünk, és egy fél évet tanultunk rá. Hát azért ez magas iskolája a zenélésnek, és az együttzenélésnek, és azért érdekelt engem, az apukám nagy szerelmes a swingnek, meg a nagybátyám is, ők mind jó messze élnek innen. Egyébként az első swing koncerten mind a ketten itt voltak, és egyszerűen volt kedvem valami olyat csinálni erre az örkénykertre, ami nem arról szól, hogy előkapok valamit, amit ismerek, és két próbával valahogy összerakjuk, és akkor jópofán elénekeljük, hanem ami egy kicsit próbára tesz, vagy amiből tanulok. És ahol Bíró Kriszta meg Murányi Márti szívesen beszálltak úgy, hogy meglegyenek a szólamok, és őrületesen sokat dolgoztunk. Tehát azt nem gondoltam, hogy átesem a ló túloldalára, és egy fél évet azzal fogok tölteni, hogy éjjel-nappal ezen jár az agyam. De lett belőle egy nagyon jó kör, és akkor úgy döntöttük, hogy nem hagyjuk abba, akkor tanultunk hozzá még, akkor a színházak éjszakájára csináltunk egy kicsit megváltoztatott programot ebből, és hát tényleg elég frenetikus sikere lett. Olyannyira, hogy most el fogunk menni a minimum csoport szervez egy hatalmas jótékonysági koncertet gyereknap környékén azért, hogy ne kelljen Magyarországon gyerekeknek éhesnek lenni. És még nem tudjuk, hogy ez a koncert hol fog zajlani, akár az arénáig bezárólag elég nagy terek kerülnek szóba, és akkor ide el fogunk menni, és fogunk énekelni néhány swinget. Ez mindig újra tanulással jár, új izgalommal, és hát hatalmas örömmel. Tehát olyan felszabadító, mámorító érzés swinget zenélni, hogy hát boldogság. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy ez a zene ez legyen itt, mert jó kedvünk lesz.
Ha már ez a koncert így felmerült, olvastam azt a mondatot rólad, hogy közéleti szerepeket is vállal, és akkor hirtelen azt hittem, hogy a merénylet és zsirondista.
Hát a közélet az túlzás. Egyszerűen valami olyasmit érzek, hogy ha már az ember úgy dönt, hogy vállalja azt a Himalája túrát, hogy itthon marad ebben az országban, és megpróbál itt élni, akkor egyszerűen most már nem elég az, hogy csak a saját munkámat végzem.
Közéleti szerep a szerep?
Egyrészt nem, másrészt talán ez nem helyes megfogalmazás. Én egyszerűen csak annyit gondolok, amit máshol úgy hívnak, hogy charity, vagy hogy egyszerűen adnom kell abból másnak is, amim van. Fejben, gondolatban, segítőkészségben, mindenféleképpen, ha a módon van rá, akkor anyagilag is. Illetve azt gondolom, hogy talán az az igazi segítség, amikor úgy adok, hogy az nekem is fáj. Tehát amikor igenis valamiből el kell azért vennem, hogy adjak. Nekem ez jól esik. Olyan 40 éves voltam körülbelül, amikor azt éreztem, hogy minden évben akarom érezni, hogy valamit csináltam. Most ez a minimum koncert, ez például ilyen, ez nem fáj, hanem öröm, de volt olyan, hogy úgy fizettem be valamibe pénzt, hogy azt nekem valahonnan le kellett kerekítenem, és megéreztem, és akkor az nagyon jó érzés volt. Akkor azt éreztem, hogy most tettem valamit, igen.
Ez művészeti szempontból is így gondolod, hogy az, ami van egy ilyen mondás, hogy amíg nem fáj, nem művészet?
Biztos, hogy van benne valami. Én még könnyen nem keveredtem olyan dologba, amire én magam is azt mondom, hogy na ez valami volt, annak mindig ára van. Ez így van. Még a swingnek is, ami egyébként csak öröm, de annak meg munkában van hatalmas befektetés mögötte. Tehát 2 perc mögött van mondjuk 2-3 hét munka. Színházi előadásban, vagy szerepben, meg... De mondjuk én kínlódva dolgozom. Vannak könnyed...
Hogy érted? Melyik
hát, nem enged el, hogy...
Közben, vagy...
Közben.
Vagy utána és előtte, fejben, éjszaka.
Hát a közbent azt úgy értem, hogy... Ja igen, értem. Tehát, hogy az egyik része a próba, a másik, ami 2 próba között van. Ez teljesen hullámzó. 2 próba között mindig. Egyszerűen, hogyha valami fontos az embernek, akkor az rabul ejti, az fogva tartja. Akkor utána a próbák azok is nagyon sok múlik azon, hogy ugye kivel dolgozunk, hogy milyen hangulatú, energiájú, felkészültségű az a rendező, aki ott ül velem szemben. Van, akivel nagyon kínlódva, de örömmel dolgozom, és van, akivel egészen könnyedén, de attól ezen a folyamaton, ezen a vajúdáson akkor is át kell menni, és akkor utána jönnek az előadások, a bemutató, ami nekem például sosem megy, tehát én ehhez túlságosan stresszes alkat vagyok. Aztán, hogy telnek múlnak az előadások, és egyszer csak eljön a 6., 8., 10. előadás, amikor teljes fényében felragyog egy előadás, amikor elengedjük a gyakorlandókat, mert már begyakorlottá válnak, és amikor egyszer csak az ember létezni tud kezdeni jó esetben a szerepben, amit próbált. És akkor meg elkezd egy picit azon szomorkodni, hogy ezt miért nem lehet soha megsporolni, ezt a kínos főpróba hét, bemutató első 1-2 előadást, ezt miért nem lehet átugrani, mint ahogy csinálják Amerikában ezekkel az off-Broadway-os körökkel, hogy először körbe mennek, eljátszák 8-10-20-szor, és utána bevennek a Broadway-re. Szerintem ez egy fantasztikus találmány, mikor már belelazulnak abba, ami a feladatuk. Igen, megsporolhatatlan a kínlódás.
Amikor színészi munkával kapcsolatban érdeklődöm, akkor általában mindenkinek van egy válasza, és azt mondja, hogy igen, persze, hogy ez van. Nem mondják, hogy hülyeséget kérdezek, de hogy tudnak úgy nézni, és hogy ezt a szakmát csak így lehet csinálni, hogyha az ember csinálja. És...
Nem tudom, én olyan sokszor érzem azt, hogy van, akinek egyszerűen könnyedebben megy. És ez egyáltalán nem jelent semmiféle minőségbeli különbséget feltétlenül.
Alkat is irigyelsz ezért?
Irigyelni soha senkit nem irigyeltem még. Hogy van-e olyan ember, aki úgy...
Akivel cserélnél egy
senkivel, napra. Soha senkivel. Soha. Egy percre se cserélnék senkivel. Egyébként az a bizalmon is múlik. Én, hogyha szeretve és bízva vagyok, akkor nagyon gördül a kreativitásom.
Közted és a rendezők között, vagy közted igen, és igen, a igen.
Nem nagyon találkoztam olyan partnerrel, aki engem az életemben gátolt volna, vagy szerencsés voltam ilyen szempontból. De rendezői bizalmatlanságot éreztem már, és akkor megfagyok. Tehát akkor megfagy az idegrendszerem, az agyam, a mozgásom.
Az nem segít abban, hogy kialakuljon
hát
a bizalom.
Hát az teljesen ellehetetlenít, igen. És akkor ez egy egymás generáló folyamat, igen. Én megfagyok, ő megfagy, ki lesz bizalmatlanabb. Egyébként érdekes módon még ebből is tud jó születni. Ezt át lehet ugratni aztán, vagy össze lehet törni ezt a bizalmatlanságot, vagy lehet teljesen belefagyni, és akkor egy nagyon keserves időszak. De van a fordítottja is, ami olyan felszabadító, váratlan helyzetek vannak, hogy az ember tele aggodalommal vagy kétségekkel kezd egy munkának, és akkor egyszer csak a meglepetések meglepetése történik. Sőt, azt is elárulom, hogy csodálatos próbaidőszak után vannak hatalmas bukások, és borzalmas próbaidőszakok után vannak nagyszerű előadások. Csupa rejtély az egész.
Ha előbbire nem is, de az utóbbire mondaná példát. Valami, ami
például az
Őrkényben
a Finito, amit Mácsai Pali rendezett, és volt évelőadása, nem is tudom, 130-szor játszottuk, és csak azért vettük le, mert már akkor a repertoár, hogy már nem fért már el. És egy végtelenül sikeres előadás lett belőle, az egy olyan kinkeserves próbaidőszak volt. Annyi feszültséggel, annyi kedvetlenséggel, aminek már nem is emlékszem az okára, hogy miért volt ez a nagy kedvetlenség, bizalmatlansággal, nem is tudom, rettenetes nehezen mentünk rajta végig, és aztán imádtuk. és imádták a nézők is, és egy nagyon-nagyon izgalmas és jelentékeny előadás lett belőle. Rejtély.
Hát nagyon sok minden nem múlhat. Színészi teljesítmény, nem csak teljesítmény, meg munka, hanem mennyire időszerű valami.
Már a darabra gondolsz? Vagy
okay, előadás? Igen.
Uh-huh. Hát például pont a Finito az jókor volt jó helyen, ez is biztos. Meg az is biztos, hogy amikor összegyűlünk néhányan színészek, meg alkotók, tervezők, rendezők, akkor mindenkinek pontosan ugyanaz a célja.
Pontosan?
Annyiban igen, hogy a maga területén a lehető legmesszebbre segítse az adott anyagot.
Optimista megközelítés.
De én ebben nagyon bízom. És most eszembe jutott egy másik példa, és ez is a Mácsai Palival, hogy csináltuk a Táliában, és játsszuk a mai napig a Nőnyugat című előadást. Mámorító próbaidőszak volt. Egyetlen kellemetlen pillanat nélkül. Olyan rengeteget tudtunk meg önmagunkról és egymásról, és ez egy olyan bizalomban történt. Én erre az előadásra a mai napig úgy járok, mintha templomba mennék. De szerintem a többiek is, ugye öt lány játsszuk, Bíró Kriszta szerkesztette, Mácsai rendezte, Lázár Kati, Grillusz Dorka, Hámori Gabi felváltva, Füranikó, Bíró Kriszta és én. És megtisztulni járunk erre az előadásra, és a nézők egyszerűen a tenyerükön hordozzák ezt az előadást. De ilyen szerintem egy színész pályáján van 2-3 ilyen, és akkor nagyon boldognak kell lenni.
Az anyag is sokat segít ebben, nem?
Ó, hát persze. Pont a Nőnyugat az ugye a nyugatos írók elsősorban feleségeinek a dokumentumaiból, leveleiből született, van benne néhány vers is, és hát olyan bődületes anyag volt, több ezer oldalból lett 65, hogy fontos szerzők kimaradtak, mert egyszerűen már azt éreztük, hogy már nem lehet, hogy még Krúdi is, és még Molnár Ferenc is, és ők egyszerűen kimaradtak, hanem lett egy szűrő, amin kipotyogtak emberek, és fönn maradtak történetek és kapcsolatok, és ezeken vezetjük végig a nézőket. Hát szédületesen izgalmas, és azt tanultam meg ebből az anyagból, vagy ebből az előadásból, hogy a nagy sorsnak nagy ára van, és ez egyáltalán nem baj. Tehát, hogy hát bizony, az élet nem könnyű.
Na igen, nagy ára, de azt az árat nem biztos, hogy azt fizeti meg, akinek a nagy sorsa van, lehet, hogy az, aki mellette áll.
Nagyon fontos meglátás, igen. Bár milyen érdekes pont a nyugatos íróknál, hogy a fejük és a fejük körülötti testrészeiken lévő daganatos betegségekbe haltak bele. Őrület, nem? Agydaganat, gégerák, csontrák, tehát hogy nagyon érdekes. Aztán nagyon érdekes az utódaiknak a sorsa, ahogy ezek a gyerekek, ki az elmegyógyintézetben, ki egy lakókocsiban messze földön. Rettenetesen nehéz sors lehet géniuszok gyermekének lenni. Ú, de messzire sodródtunk, nem?
Nem tudom, amikor készültem rád, nekem ez így nagyon jött az egész anyagban, amit belőled látok, hogy bőmaranka. Úristen, hogy bőmaranka.
Mikor csináltuk a Nőnyugatot, amiben van 1000 szereplő, hát annyira drukkoltam, hogy legyen nekem benne bőmaranka. Hát van.
Igen. Karinti sem volt egy egyszerű ember, de...
Igen. Bőmaranka, fekete párduc, hát őrületes sors. De közben meg megéri, tehát szerintem így, na ez egy élet volt, ez egy sors volt a bőmarankája, ő aztán nem tréfált. És el szoktuk mondani, hogy bőmaranka, ilyen volt a Karintival, meg olyan, meg ez is a pasia volt, meg az is egy hisztérika volt, na de közben beszélt 4 nyelvet. Abban a korszakban azért ő Bécsben elmegyógyászaton praktizált, és pszichológiát tanult, és gyakorolt, és tehát azért ott el volt végezve a munka. Lehet, hogy nem úgy nevelte a gyerekeit, ahogy mi ma azt ideálisnak látnánk Vekerdi Tamással együtt, na de mégiscsak nevelte azokat a gyerekeket. Tehát ott azért őrületes sok minden el volt végezve, és rettenetes árat fizetett ezért a csodálatosan izgalmas életért, amit élt. Nagy mókamester volt Bőmaranka.
Erre most hallgatunk még egy kis zenét, hamarosan jövünk vissza.
yard, pull up in your fast car, whistling my name. You open up a beer, say get over here and play your video games. I'm in your favorite sundress, watching me get undressed. Take your body downtown, honey. I say you're the bestest, leaning for a big kiss. Put your favorite perfume on, go play your video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls awning. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing with the old stars, living for the fame. We're kissing in the blue dark, playing bull and wild thoughts and video games. He holds me in his big arms, drunk and I'm seeing stars. This is all I think of. We're watching all our friends fall in and out of old balls. This is my idea of fun, playing your video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is the place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls on me. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Won't only worth living if somebody is loving you. And baby, now you do.
Üdvözlök mindenkit, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora a Rádió Q-n. Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, ez alkalommal Kerekes Viktória színésznővel beszélgetek. Milyen zenét hallottunk most, mit hoztál nekünk?
Lana Del Rey. Hát azért hoztam, mert állandóan őt hallgatom mostanában. És a minap láttam, hogy egy napon született velem, több ezer évvel később, de mégiscsak ugyanazon a napon. Egyszerűen csak ezért. Nagyon szeretem ezt a dalt. Egyszerűen az a... Na, ő egy díva. De úgy, hogy egy díva páncéja mögé van rejtve valami olyan finom, sebezhető, fájdalmas dekadencia. Hát, hogy én attól elájulok. Tehát, hogy...
A fájdalomtól? Amitől...
Hogy valaki a fájdalmát ilyen finom, fátyolkönnyű stílusban tudja elárasztani maga körül. Témától függetlenül. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy vagy én úgy érzem, hogy a díva az, aki mindig önmagát jelenti, akkor ő egy senkivel össze nem téveszthető, nagyon különleges alkotó. Ha az ember meghallgatja koncerten, vagy élő felvételeken, hát össze-vissza hamis is ráadásul, de mégis valami teljesen egyedi és nagyon korszerű dolgot képvisel szerintem. Tehát egy olyan előadó, akinek nem tudom, 21-22 éves korára már minden porcikája át van műtve. Tehát valahogy nekem ő azt jelenti, hogy ez a generáció, ez a mai 20 évesek, a harmadik évezred generációja, rettenetesen magányosak, és nagyon-nagyon sokat tudnak a világról. És olyan furcsa, hogy én ennek nem a kétségbejtő mi voltát látom, hanem találok ebben valami szépséget. Akkor, amikor valaki olyan nagyon keres, mint Lana Del Rey, aki meg tudja fogalmazni ezt a világ számára, szerelemről, világról, Amerikáról, bármiről. Ő bármiről énekel, mindig ugyanazt hallom. És nagyon jó a zenei világa is egyébként. Szabad. És azt is nagyon szeretem benne, hogy össze-vissza vágja a klipjeit, azt mindig ő maga csinálja, egy teljes ügyvédcsapatot foglalkoztat azért, hogy a szülők, akik meglátják a videóklipjében, nem tudom én, Michiganben gördeszkázni a gyereküket, fölhívják, beperelik, és akkor jönnek az ügyvédek, és egyezkednek, és mindent kifizetnek, amit Lana össze-vissza ollóz, mint videóklip a saját zenéje alá. Hát isteni, imádom.
Nagyjából összefoglaltál mindent, amiről eddig beszélgettünk, hogy a fájdalom, hogy az építkezés, hogy ezt hogy használja fel, és mi mondani valója van. Te honnan építkezel, és hogy állsz ez a mondani való dologhoz? Ez engem elkezdett foglalkoztatni, amikor készültem a beszélgetésre, hogy van, aki a múltból építkezik, és van, aki meg a jövőbe.
Hát ez a pillanat, amikor most itt ülünk, ez nagyon jó pillanat az én életemben, mert már őrületesen sok a tapasztalatom. Rengeteg mindent láttam, átéltem, tapasztaltam az életemben is, meg a szakmámban is, de hihetetlen sok még az energiám. Tehát mögöttem is, meg előttem is nagyon nagy szakaszok vannak szerintem. De nekem van miből, meg van miről beszélnem. És képes vagyok figyelni. Iszonyú fontos.
Ez egy jó kombináció.
Szerintem is.
Van szerepálmod?
Nincs. Találkozásokra vágyom olyan alkotókkal, akikkel egymást tudjuk nyitni, vagy akikkel együtt tudunk beszélni.
Fogalmazni. Igen, eddig közegekről volt szó, és rendezőkkel való kapcsolatokról, de szerepekről kevésbé.
Szerintem másodlagos. Nincsenek ilyen főszerepgörcseim, nincs... Tényleg nem. Sokkal fontosabbnak tartom minden szerepen keresztül önmagadat és a téged körülvevő világot fogalmazod meg, úgyhogy szerintem ez másodlagos a szerep, amit játszol.
Tehát amilyen alakú edénybe öntenek, azt az alakot te.
Az kéne, igen.
Rendező függő, hogy indulsz el egy szereppel? Hogy hát leülsz, megtanulod, és megmutatod, hogy mit gondolsz.
Az semmiképpen. Akkor az ember önmagára kövülne, szerintem. Hát én nagyon-nagyon komoly gondolkozókkal van szerencsém együtt dolgozhatni. Tehát én nagyon nyitott szeretnék maradni. Sőt, egyre inkább, de szerintem én ebben jó úton vagyok. Azt tudom, hogy ki... igen, van olyan, hogy van, akivel szeretnék újra dolgozni, és van, akivel soha többé. Tehát én tudom, hogy ez nagy luxus, és nem tartom magam, nem tudom én kicsodának, hogy ezt megengedhessem magamnak, mégis én úgy gondoltam, hogy nekem el kell beszélgetnem az én igazgatómmal arról, hogy kik azok, akikkel én nem szeretnék dolgozni. Egyszerűen azért nem, mert azt érzem, hogy nem tudunk egymáson keresztül semmit adni a nézőknek. Ez nem egy jó dolog, de ő ezt teljes mértékben elfogadta. Tehát én inkább nem csinálom, mint hogy úgy csináljam, amit nem tartok igaznak, kényszeredetnek tartok, prekoncepciózusnak tartok. Azt én nem szeretném.
És ez nem olyan fajta fájdalom, amiből aztán építkezhet?
Egyáltalán nem, mert ez megbénítja, tehát egy rossz találkozás megbénítja bennem az alkotókedvet, vagy a tehetséget, vagy a mozgékonyságot. És aztán azt is érzem, akár egy nem is olyan jól sikerült munka kapcsán, és hogy ki az, akivel biztos, hogy van még dolgom, hogy fú, hát ez egy találkozás volt, ezen menni kell tovább. Jó esetben egy rendező és egy színész közti találkozásban jó esetben több alkalom kell ahhoz, ez biztos, hogy az igazából fel tudjon ragyogni az együttműködés, hogy megismerjük egymást. Hogy tudjunk egymás nyelvén klasszul beszélni.
És mi az, amit Kerekes Viktória mondani akar a világról, mint színésznő?
Hát akarhatok-e mást mondani, mint amit átélek minden nap? Hát én rettenetesen kétségbe esett vagyok, mint állampolgár. Én nagyon-nagyon szeretném azt adni a világnak, vagy a világról, vagy arról beszélni, hogy basszus rajtunk múlik. Tehát, hogy ne veszítsük el az önbizalmunkat, és próbáljunk megmaradni itt még egy kicsikét, és próbáljuk meg hinni abban, hogy ez az ország, mi magunk vagyunk. Nem ő, meg nem a szomszéd, meg nem az, aki rosszul választott, vagy rossz helyre adta a voksát, vagy nem tudom, mit csinált, hanem ami az én dolgom. Tehát, hogy próbáljuk már meg elhinni, hogy van energiánk, tisztaságunk, lendületünk és agyunk ahhoz, hogy egy élhető közeget varázsoljunk. Hát valami ilyesmi. Nem, én azt szeretném elmondani a világnak, akár a színpadon is, hogy nem, én nem gondolom azt, hogy ide ne jöjjenek bevándorlók. Én azt szeretném, hogyha ide bárki jöhetne, és hogyha ide bárkinek lenne kedve is jönni, és hogyha annyira színesek lennénk, nyitottak és szabadok, mint amennyire Európa közepe vagyunk. Itt bárki utazhasson át, állhasson meg, és hogyha itt van kedve létezni, legyen, és akkor virágozzon minden virág. És én amíg mozgok, meg élek, meg beszélek, meg gyerekeim vannak, én ezt fogom mondani. Hogy igenis van szabadság, egyenlőség, testvériség, meg szerelem, meg minden. Nem, rettenetesen keserűek az emberek. Kétségbejtő felszállni a trolibuszra. Nekem meg az a dolgom, hogy a példámmal, vagy a létezésemmel, vagy a színészetemmel azt mondjam, hogy nem félek. Nem félek. Ezt akarom mondani, hogy nem félek. Igen.
Vannak helyzetek, amikor ezt anyaként nem könnyű így vállalni, vagy kimondani?
Hát, Achilleszponthoz érkeztünk, a gyerekeimet rettenetesen féltem. De azt tanítom nekik, hogy ne féljenek. Hát nem is félnek semmitől.
Akkor sikerült. Kismaritól olvastam ezt a Mámelós kapcsán, amiben együtt játszotok, hogy a magyar múlttal kapcsolatban, ügynök múltokkal kapcsolatban mondta, hogy milyen nevetséges volt ez egész. Azt mondta, hogy hiszen én csak egy színésznő vagyok. Az viszont nagyon jó, hogy ma már legalább ezért nem kell szorongani.
Hoppá! Igen, ezt se tegnap mondta. Szerintem ennek van egy-két éve, hogy ezt mondta. Hogy nem kell leszorongani.
Meg, hogy csak egy színésznő.
Hú, Mari őrületesen izgalmas személyiség, és nagyon, nagyon szépen és finoman és érzékenyen gondolkodik a világról. Na most az ügynökösdi kapcsán, amikor ő kezdő színésznő volt, és Bódi Gábor filmrendezőnek voltak szerelme, és tehát ő szédületes és félelmetes történeteket élt át. Mások az emlékei, mások a gyökerei, mint nekem. Én hiszek abban, hogy színésznek lenni hatalmas nagy dolog, ő is hisz, de ő erre, mint állampolgár gondolt, hogy én csak egy színésznő vagyok, szemben ugye azzal, aki mondjuk politikus, vagy ugye azt éljük át, hogy a színésznek lenni az tényleg semmiség ahhoz képest, hogy valaki celeb is lehet, vagy való világlakó, vagy űrlakó, vagy marslakó, vagy nem tudom én, bogárevő Zimbabvéban. Mi csak színészek vagyunk ehhez képest. Ránk valóban sokkal kisebb figyelem vetül most. Azonban azon lehet szorongani, hogy éppen az ember mit vállal, hogy mit mond el, mit nem mond el, hol mondja el, vagy hol nem mondja el. Amikor én a Szabadságtéren felolvastam, akkor nekem előtte elmondták szeretetből és felelősségvállalásból, hogy tudnom kell, hogy a körülöttem lévő kamerák rögzítik, amit én most mondani fogok, és ez még ma vagy holnap föl is jut a felsőbb asztalokra. Én megmondtam, hogy én meg akkor is ezt gondolom, és el is fogom itt mondani. Én nem félek.
Szívesen folytatnám ezt a beszélgetést, de lejárt a műsoridőn.
Hát köszönöm, hogy beszélgettünk.
Ezzel zárjuk a mai adásunkat. Ez az Ahol hely van, színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea műsora itt a Rádió Q-n. Kerekes Viktória volt a vendégem, akinek nagyon köszönöm, hogy eljött, és beszélgetett velem. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető voltam, és Csalóczky Zsolt hangmérnök kollégám volt segítségünkre. Hallgassanak minket jövő héten is!